Kedves testvérek, a Róma beliekhez írott levélből olvasom az igét az útmutatómban. Erre a hétre ez az ige volt kijelölve, és az imádság előtt is ebből a részből olvastam, tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 8. fejezetnek a 14. versét olvassuk föl. Fönnállva, ami egy rövid kis mondat, mely így szól, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, én nagyon örültem, amikor erre a hétre így az év elején, majdnem mondhatjuk, hogy az év első vasárnapján, amikor ilyen módon együtt vagyunk, ezt az igét állította elénk Isten igéje, mert ez egy nagyon szép ígéret az elkövetkezendő évre, ugyanakkor pedig nagy Istentől egy nagy figyelmeztetés is, hogy komolyan vegyük azt, hogy Isten mivé és milyenné akar tenni bennünket. Azt mondja a Pál apostol, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ó, milyen szép gondolat ez. Isten gyermekei lehetünk. Isten lelke vezérelhet bennünket. De vajon tudjuk-e, hogy mit akar ezzel Isten nekünk mondani? Hogy mire is akar megtanítani bennünket, mert én azt gondolom, hogy sokszor félreértjük ezt a gondolatot. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Hát akkor én Isten gyermeke vagyok, mert engem Isten lelke vezérel. És ott van az a nagy kérdés, hogy de miben is vezérel bennünket Isten lelke? Honnan tudhatom én ezt? Emlékszem egy beszélgetésre a körzetben, amikor valaki, aki mindig nagyon elő volt akkor, amikor a másik testvérnek a hibáit meg kellett látni, amikor másokat meg kellett inteni, akkor ez a testvér mindig nagyon elő volt, és ő volt az, aki mindig megmondta mindenkinek azt, hogy testvérem, mi az, ami nem jó a te életedben. És én egyszer mondtam neki, hogy te nem biztos, hogy nekünk mindig azt kell nézni, hogy a másik emberben mi a hiba. És akkor ő egy kicsit olyan felháborodottan mondta, hogy de hát testvér, hát engem az Isten lelke vezérel ebben. Ha Isten megmutatja nekem, én nem tudom hogy ezt elhallgatni. És felhozta azt is, hogy hát ugye, mintha tűz volna az én nyelvemen, mint a prófétának, nekem el kell mondanom ezeket a dolgokat. És olyan könnyedén osztogatta a bölcsességet a testvéreknek, és mondta meg mindenkinek az ő hibáját, de hát Isten lelke vezérelte, mondja ő. És én akkor mondtam neki, hogy testvér, nem biztos, hogy az Isten lelke vezérel téged. Nem biztos, hogy ez jelenti, hogy valaki Isten gyermeke, akkor ilyen módon vezeti az Isten lelke. Igen, talán mi ezt szeretnénk. De miről is szól Pál apostolnak ez a komoly útmutatása, figyelmeztetése és bátorítása is? Mert azt mondja az apostol, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Vagyis nem abban vagyunk Isten fiai, hogy mi is mindent tudunk. Nem abban vagyunk Isten fiaink, hogy mi is mindent tökéletesen látunk. Hogy mi is meg tudjuk mondani úgy és hasonlóvá léve Istennek, mi magunknak vagy úgy gondoljuk, hogy mi is hasonlóképpen ítélgethetünk és mondhatunk ki dolgokat. Nem. Azok az Isten fiai, akik hasonlítanak ő hozzá. Amikor gyerekeim születtek, és testvérek mindig mondták azt, hogy ó, hogy hasonlít ez a gyermek az édesapjához, még én soha nem veszem észre. Én nem látom, hogy melyik gyermekem miben hasonlít a másiknak a gyermekét, nagyon jól látom vonásait, de hát hasonlít hozzá, és nem lehet le se tagadni azt, hogy ő hozzá tartozik, hogy az az ő gyermeke, mert szinte teljesen úgy néz ki vonásaiban. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy akiket Isten lelke vezérel, akikben Isten lelke lakozik, azok Isten fiai, vagyis hasonlóvá lesznek ő hozzá. Nem arcra, bár úgy is, Isten önmaga képére teremtette az embert, de nem a testünket, hanem a mi személyiségünket, a mi cselekedeteinket, a mi életünknek azon részét, hogy ő hozzá hasonlóképpen éljük az életünket, gondolkodunk, és éljük meg a hétköznapi életünket. És ez nem arról szól, hogy én hogy tudom a másik életét megvizsgálni, és elmondani, hogy kinek mi a hibája. Emlékezzünk csak, éppen Jézus erre mondta azt el, hogy képmutató vagy, mert észreveszed a másik és fele barátodnak a szemében a szákát, a gerendát pedig nem veszed észre. Testvérem, előbb vesd ki magad szeméből a gerendát, és akkor majd gondolkozhatsz azon, hogy kiveted a szákát a te fele barátodnak a szeméből. Tehát miből látszik az, hogy én bennem Isten lelke lakozik? Abban, hogy hasonlóvá leszek ő hozzá. Hogy olyan az én életem, úgy gondolkodom, úgy cselekszem, olyan indulatok vannak bennem, ugyanaz a szeretet munkálkodik bennem, mint ami az Úr Jézusban és magában Istenben munkálkodik. Onnan lehet látni, hogy én bennem Isten lelke lakozik. És nem abból, hogy én magamról kimondom ezt, mert én látom a mások ember hibáit. Tehát ez az ige nagyon fontos üzenet így az év elején, hogy igenis hasonlóvá kell lenni ő hozzá. De Pál apostol beszél itt arról, hogy igen, tudjuk mi, hogy mi az, amit nekünk cselekednünk kéne. Tudjuk azt, hogy milyen hibáink vannak, még hogyha nehezen is tudjuk ezt bevallani, vagy nehezen valljuk be, talán csak önmagunknak időnként, de lehet, hogy magunk is szeretnénk ellepni ezeket a hibáinkat. Azt mondja az apostol, hogy ő tudja, hogy az emberi természet az sokszor az Isten lelkével ellentétben munkálkodik. De hogyan lehetséges, hogy az ember ezeket a kísértéseket le tudja győzni? Isten lelke hogyan segít nekünk abban, hogy mi győzelmes életet tudjunk élni, és hogy olyanná legyünk, mint ő? Testvérek, egy nagyon fontos dolgot látnunk kell, és Isten lelke ezt szeretné megmutatni nekünk. És ez pedig az, hogy az ember kísértései azok nem kívülről érkeznek az életünkben. Vagyis inkább azt mondanám, hogy ne gondoljuk azt, hogy mindig kívül kell, rajtunk kívül kell nézni azokat a kísértéseket, amelyek sokszor ott vannak az életünkben. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig mást tegyünk felelőssé azért, ami a mi gyengeségünk. Mást tegyünk felelőssé azért, ami velünk történik. Mást tegyünk felelőssé azért, hogyha tévedünk, vagy bűnt követünk el, mert hát nem én voltam a hibás, én igyekeztem, na de a körülmények, a barátom, a testvérem, én egyébként nagyon béketűrő ember vagyok, de hogyha ezzel a testvérrel találkozok, egyszerűen már nem tudok magamon uralkodni. Tehát, hogy mindig azt gondoljuk, hogy valaki más miatt történik az életünkben minden. És mindig másra mutogatunk, amikor esetleg hibákat követünk el, vagy elbukunk. Isten lelke pedig meg akarja nekünk mutatni, azért, hogy valóban Isten fiaivá változzunk, hasonlóan ő hozzá, hogy a kísértések, azok mindig innen a szívből jönnek. Isten igéje nagyon világosan mondja azt, hogy mindenki akkor kísértetik, amikor vonja a kívánságokat. Tehát, hogy a szívből jönnek ezek a család gondolatok, tehát, hogy azhoz, hogy tökéletesek legyünk, Istenhez hasonlóvá váljunk, kérni kell Istent, az ő vezetését, az ő lelkének vezetését arra, hogy meglássuk, hogy ne másokat kelljen, és ne másokat akarjunk mi azért vádolni, vagy másokat akarjuk a mi felelőssé tenni azért, mert mi rossz döntéseket hozunk, hogy az életünk nem válik tökéletessé. Az Isten igéje azt mondja, hogy család a szív. Mindennél családabb. Tényleg? Mindennél családabb a szív? Hogy hogyan tud becsapni bennünket a kísértő, és elhitetni velünk, hogy jó úton járunk, és hogy mi jók vagyunk, de mások mindig erőtlenné teszik a mi életünket. Nem, a mi szívünk a család. Hogyan válhat az ember tökéletessé, Isten gyermekévé? Hogyan lehetünk Isten fiai az Isten lelke által? Nagy kísértései se a hívő embernek, hogy idáig eljusson. És ezért fontos nekünk az, hogy mindig Isten lelke által átkutassuk, átvizsgáljuk a mi szívünket. Emlékezzünk csak a Zsoltár verse, vizsgálj meg engem, ó Isten! Vizsgálj meg engem, ó Isten! Mert szükségem van arra, hogy te mutass rá az én erőtlenségeimre. És mi lehet a gátja annak, hogy mi Isten lelke által meg tudjuk magunkat vizsgálni? Mi lehet az, amiben Isten szeretne bennünket előrébb vinni, hogy valóban Isten gyermekeivé váljunk? Milyen csapdába eshet a hívő ember? Az egyik dolog, ami előttem volt ezzel kapcsolatban, és amiről Pál apostol beszél, az az, hogy az ember feladja, és azt mondja, hogy na de hiába küzdök én az én bűneimmel, hiába harcolok azok ellen a tulajdonságaim ellen, amik vannak, azt kell látnom, hogy nincsen változás az életemben. Olyan sokszor rátör a hívő emberre, az Istent követő emberre az a gondolat, hogy vajon hova jutottam el? És igen, gondolkozzunk csak a magunk életén, hogy mire jutottunk, ahonnan elindultunk. És akkor az ember észrevesz olyan tulajdonságokat az életében, amelyek újra és újra előjönnek, bűnként vagy kísértésként. Elkeseredünk. És állandóan csak a bűneinket és erőtlenségeinket vesszük észre. És testvérek, ha így teszünk, akkor a kísértő már győzött felettünk. A kísértő ezt szeretni, ő a vádló, újra és újra meg akar bennünket ingatni a Krisztusban való hitben. Neked úgysem sikerül. Te úgysem tudsz győzni. Úgysem sikerül azt, amit elkezdtél. És úgysem fogod tudni megvalósítani azt, amit Isten elkészített a te számodra. Eszembe jutott az a történet, amikor Isten igéje Éli főpapnak a történetét állítja elé, és azért gondoltam erre a történetre, mert ott azt olvassuk, ugye, hogy ennek az idős embernek, aki biztos, hogy megélt jobb időket is a hívő életében, azt mondja Isten igéje, hogy Éli főpap fiai, Béliál fiai lettek, vagyis elferdítették az Úrnak az útját a pénz miatt, az adományok miatt, amit kaptak, és ez az idős főpap ült az ő székében meghomályosodott szemekkel, ami nyilván érthető volt arra is, hogy maga idős volt már, de ugyanakkor érti az ige arra is, hogy a lelki személy is meghomályosodtak. És arra kellett gondolnom, amikor erre az idős embernek a története jutott eszembe, hogy hogyan tudod győzni fölötte a kísértő. Talán azért, mert újra és újra azt vette észre, hogy hiába harcol, hiába próbálja az életét megváltoztatni, hiába próbálja az ő gyermekeit jobb útra téríteni, egyszer csak azt mondta, hogy nekem ez nem megy. Lehetetlen. És ugye látjuk azt, hogy amikor jön az Úrnak az ítélete, akkor azt mondja beletörődve, hogy úgyis azt csinál Isten, amit akar. Testvérek, olyan könnyedén kerül az ember ilyen helyzetbe, amikor elcsüggedünk, amikor nem látjuk a kiutat, amikor úgy is úgy érezzük, hogy nincsen én bennem semmi jó, tessék, mi az, ahova eljutottam? Nem találjuk meg a megbánás helyét, ahogy Isten igéje mondja. Igen, Isten lelke vezérel bennünket, akkor nem kell engednünk, hogy a kísértő belevigyen bennünket ilyen elkeseredésbe. Nem kell elgondolni azt, vagy elhinni azt, hogy nekünk már úgy sincs bocsánat, mi már úgy sem tudunk jobbá változni. Mit mond Pál apostol? Hát eljutunk olyan körbe idáig, amikor azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg bennünket. És akkor itt megállunk. Nincsen lehetőség. Nem fogunk tudni megváltozni. Nem lesz jobbá a mi életünk, mert látom az életemben ezeket. De Isten tovább akar vinni bennünket, mert látom ugyan az erőtlenségeimet, gyengeségemet, sokszor tehetetlenségemet, de ugyanakkor pedig Isten lelke megláttatja velem Isten hatalmát és erejét. És Pál apostollal ugyanúgy megláttatta, ne csüggedjünk el, amikor úgy érezzük, hogy erőtlenné válunk. Ne csüggedjünk el, amikor nem látjuk azokat a győzelmeket az életünkben, amiket szeretnénk, hanem azt mondja Pál apostol, hogy én látom ezt, ó, én nyomorult ember vagyok, kicsoda szabadít meg engem? És ő meglátja, észreveszi, én hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Övé a győzelem, akit Isten lelke vezérel, azok így élik át az Isten győzelmét a maguk életében, úgy, hogy meglátják, hogy Istennek van hatalma győzelemre vinni bennünket. A másik gondolat, ami előttem volt, egy jól ismert ige, amit szintén Pál apostol mond el a korintusi második levélben, amikor a 12. fejezetben elénk állít egy nagyon sokszor említett és sokszor felhozott igeverset, a hívő ember jól ismeri ezt, és azt mondja itt az apostol a 12. fejezetnek a 7. versében, és hogy a kijelentés nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatot nekem a testemben. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy fölöttébe el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem. Háromszor könyörögtem. Testvérek, egy nagyon fontos ige ez a mi számunkra, hogy Isten vezetését megértsük. Mert az ember életében, az előbb említettem, vannak olyan visszatérő kísértések, amelyekről sokszor elmondjuk, hogy ó, olyan jó lenne, ha már ez végleg elmúlna. És akkor az ember mindig küzdködik ezekkel. Ugye emlékezünk csak arra a történetre, amikor a gazdag ifjúnak azt mondja az Úr Jézus, hogy van egy fogyatkozásod. És azért érdekes ez, mert nyilván tudjuk azt, hogy az embernek sok fogyatkozása van. De mindig van egy, ami nagyon erősen ott van az életemben, amelyektől lehet, hogy egy időre megszabadulok, vagy egy időre le tudom győzni. Ugye a sátán, amikor megkísértette az Úr Jézus, akkor is azt olvassuk ott a megkísértés történetében, hogy és amikor ebben győzedelmeskedett az Úr Jézus, akkor egy időre elment, és távol került tőle az ördög, elment, és nem kísértette őt. És ott kihangsúlyozza az ige, hogy egy időre. Hát így van, van egy fogyatkozásom, ami egy időre lehet, hogy elmúlik, de aztán valahogy mégis visszakúszik az én életembe. És az emberben ott az a gondolat, amit Pál apostol is mond, hogy Uram, én háromszor kértelek, hogy vedd el tőlem ezt a tövist. Nem tudjuk, hogy mi volt ez a tövis. Lehet, hogy próbálják magyarázni, de nem ez a lényeg, hogy most valóban a szeme volt az, amiről sokan gondolják, hogy ez a tövis volt az ő életében, mindegy. De valami, ami megkeserítette az ő életét. Valami, ami újra és újra visszajön, ami aztán úgy érezzük, hogy megbénítja a mi egész életünket, szolgálatunkat, a hitünket. És nem tudunk ezen túljutni. És mindig csak kérjük Isten, csak könyörgünk, és nem tudjuk abba hagyni, hogy Uram, miért van az, hogy ezen keresztül annyi keserűséget okoz számomra a hétköznapjaimban, a hívő életemben a kísértő. És van egy nagyon fontos gondolat ebben a Pál apostol imádságában. Azt mondja, én háromszor kértem az Urat. És azért fontos ez, mert meg kell állnunk. Nem szabad belefáradnunk, vagy nem szabad bele eljutnunk odáig, hogy egy dolog legyen az, ami az egész energiánkat leköti. És ezen rágódunk, hogy miért van az a kísértés az én életemben. Nem csak ez az egy kísértésünk van. Van bőven más is. És hogyha csak ez az egy dolog tölti le ki az életünket, és az ezzel való harcunk, vagy ebbe való belekeseredés, hogy miért nem tudok már ebben a dologban változni, akkor nem csak ezek a dolgok fognak felülkerekedni rajtam, hanem a többi is. Pál megértette, elég neked az én kegyelmem. Tedd le ezt a terhet. Nem neked kell ez ellen harcolnod, hanem nézzél szét, mert van más is. Míg ezzel az egy teherrel küszködök, ezzel az egy problémával küszködök, észre sem veszem, hogy ezer más dolgon keresztül megkísért az ördög, és nem csak a magam életét teszem keserűsvé a győzelem hiánya nélkül, hanem a másik többi rossz tulajdonságommal mások életét teszem tönkre, mert nem tudom letenni Isten kezében. Tehát tegyük le Isten kezébe, elég neked az én kegyelmem. Ne engedjük, hogy a bűn felnövekedjen a mi életünkben, mert azt mondja az ige, hogy ez felnövekedvén halált nem ez, szerez. A kudarcaink befelé fordulává tesznek bennünket, szeretetlenné, önzővé tesznek bennünket, önsajnálkozóvá tesznek bennünket, és ez nem az Isten akarata. Tehát igen, Pál nem állt le. Pál nem engedett az ördög kísértésének, hanem azt mondja, hogy én kértem az Urat, és ő világossá tette számomra. Nem baj, hogyha itt vannak ezek a kísértések, harcolj ellene, de ne engedd azt, hogy ez a harc felülkerekedjen rajtad. Emlékezzünk csak Illésre, aki megy szomoron az Úrhoz, és azt mondja, hogy Uram, hadd halljak meg. Hadd halljak meg, Uram. Mert hát én sem vagyok jobb az én népemnél, és az egész nép messze került tőled. Hadd halljak meg, búsong az Úrért, ahogy mondja az ige. És akkor azt mondja Isten, hogy Illés, ne búsunk. Megerősíti őt, és azt mondja, menj el a te erőddel. Menj el, tedd azt, amit rád bíztam. ami feladatod is, és ha majd azt meg beteljesíted, akkor át fogsz ezen a nehézségen majd billenni. Ne engedd, hogy egy valami tönkre tegye az egész életedet. Nem tudod megoldani. Nincs elég erőd hozzá, de tedd le az én kezembe. És azt látjuk, hogy Illés továbbment, és tehette az ő szolgálatát, és az Úr majd a többit elvégzi. Hagyjad az Úrra a te utaidat, majd ő teljesíti azt. Akit Isten lelke vezérel, az nem engedi, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. Testvéreim, amikor Isten lelke vezérel bennünket, akkor ebben benne van az is, és most szeretném talán, mintha egy kicsit önmagam ellen beszélnék, hisz azt mondtam, hogy nem kívülről jönnek a támadások, de ugyanakkor igen. A szívünk gondolatai igen erősen attól függenek, hogy milyen kísértéseink vannak. És ebben is lehetünk győzelmesek. Hogy igenis azok a dolgok, amelyek kívülről jönnek, azok meg tudják keseríteni az ember életét. És a világ ma is munkálkodni akar. Ma is szeretne bennünket, ha lehet, akkor még a választottakat is elhitetni. És Isten, ha Isten lelke vezérel bennünket, akkor ha csak lehet, vannak dolgok, amitől távol kell tartanunk magunkat. És erről beszélnünk kell. Azért kell beszélni, mert azt gondoljuk, hogy ó, bennünket nem fog megérinteni, dehogy nem, külső dolgok felől jönnek a szívnek a kísértései. És igen, bennünket ezek nagyon is befolyásolnak. Amikor az Úr Jézus megkísérti az ördög, akkor azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Ami azt jelenti, hogy nem megyek bele a vele való beszélgetésbe. És nem engedem, hogy hasson rám, hanem már akkor, amikor jön a kísértés, akkor kimondom azt, hogy nem. Nem. Emlékezzünk csak Jézus megkísértésére, amikor azt mondja neki a Sátán, hogy mikor felviszi őt ugye a templom tornyába, hogy vesd le magad. Mert hát meg van írva, hogy angyalainak parancsol neked, és majd nem lesz semmi bajod. És azt mondja az Úr, hogy távozz tőlem. Igen, vannak kísértések, amiket nem lehet máshogy legyőzni. És ha Isten lelke vezérel bennünket, nem kell tud máshogy legyőzni, csak az, hogy nem megyek bele. Nem hiszem el, hogy majd engem megőriz. Mindig eszembe jut az a kis történet, valamikor fiatalabb koromban hallottam, és engem ez akkor nagyon megérintett ez a gondolat. Egy olyan kis történet volt, amikor a fiatal fiú az édesapjához odament, és elmondta neki, hogy édesapám, szeretnék elmenni a barátnőmmel sátorozni. És akkor az apa azt mondta neki, hogy fiam, ne menj el, én nem engedlek. De apa, nem bízol bennem? És az apa azt mondta, hogy tudod, fiam, magamban sem bíznék. Tehát vannak kísértések, amiben nem lehet az embernek kesztyűs kézzel bánnia, hanem egyértelműen ki kell mondani, hogy távozz tőlem, Sátán. Akiket Isten lelke vezérel, azok nem abban járnak elől, hogy a másoknak az életét nézik, és másokat vizsgálnak, hanem akiket Isten lelke vezérel, azok azért válnak Isten képűvé, Isten gyermekeié és hasonlóvá Istennek, mert önmagukat vizsgálják az ige fényében, a lélek által, hogy hasonlóvá váltam-e ő hozzá. És ez lehet, hogy időnként úgy történik meg, hogy erőtlen vagyok, és úgy érzem, hogy képtelen vagyok. Máskor úgy, hogy a szívem felől jönnek a kísértések, vagy kívülről, De ha Isten lelke vezérel bennünket, akkor Isten győzelemre visz minket. Igen, le tudjuk győzni a kísértéseket, és képessé tesz bennünket arra az Úr, hogy hozzá hasonlóvá váljunk, és hozzá hasonlóan győzelemre segítsen bennünket az elkövetkezendő évben is. Tehát ki tud legyőzni? Ki tudja legyőzni a kísértéseket? Pál azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, én erre képtelen vagyok, de hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által ez lehetséges. És így válunk Isten gyermekeivé, és így vezet bennünket Isten, megmutatja hibáinkat, megmutatja erőtlenségünket, ugyanakkor megmutatja azt a hatalmas Urat, aki képessé tesz bennünket erre a tiszta és szent életre. Én azt kívánom, hogy éljük át ebben az évben is Istennek a vezetését. Éljük át úgy, hogy Isten ebben az évben is tökéletesen vétesz bennünket. És éljük át úgy, hogy ebben az évben is átélhetjük azokat a szabadításokat, azokat az örömöket, azokat a győzelmeket, amit az Isten jelenlétében tapasztalhatunk meg. Adja az Úr, hogy ez a győzelem legyen a miénk az elkövetkezendő esztendőben is. Amen.